Ugye az elmúlt hetekben sok fajta részterületről hallhattatok, élelmiszerről, áltegészségügyről, laboratóriumról, kommunikációról, válságkezelésről, hamisításról és a többi. És alapvetően mindenhol, ha nem is kiemelve, de azért érezhető volt, hogy minden terület valami fajta új kihívással néz szembe. Minden nagyon változik, egy csomó tényező hat rá, nagy a bizonytalanság, nagyon összetett az egész, és nyilván adódik az a kérdés, hogy azon kívül, hogy megpróbálunk ennek valahogy megfelelni, de hogy nyilván egy csomó olyan kérdés van, amit nem is tudjuk a választ, mert még nincs rá válasz, még nincs kikutatva, mondjuk így. Van egy csomó fehér folt a tudásunkban, amit valahogy illene betömködni, és hogy mi lehet a szerepe mondjuk egy állatorvosnak, vagy mi lehet a szerepe az élelmiszer biztonság területén egy hatóságnak a kutatásfejlesztés terén. Az eleje, az most teljesen ugyanaz, mint az első előadás eleje, én ezt nem is nagyon akarom újra elmondani, de a kontextus a lényeg, mégiscsak ugyanonnan indulunk, hogy ez egy nagyon bonyolult és összetett rendszer, ahol a nagyon pici nanoanyagoktól a végtelenül összetett kereskedelmi hálózatokig nekünk nagyon sokfajta problémával több nagyságrendben kell foglalkozni. Nyilván ezt a komplexitást fokozza, vagy mondjuk a megismerését nem teszi könnyűvé az, hogy rengeteg tényező rángatja jobbról-balról ezt az egész rendszert. Erről volt egy egész hosszú és kimerítő előadás a legelején, hogy milyen tényezők hatnak erre az egész élelmiszerlánc biztonságra. Itt a klímaváltozástól geopolitikai és egyéb gazdasági mechanizmusokon keresztül egy csomó minden más. És ennek mind van vagy lehet hatása az élelmiszer biztonságra, az élelmezés biztonságra, tehát hogy mennyi és milyen minőségi biztonsági élelmiszer kerül el a fogyasztókhoz. És nyilván valami fajta megoldást próbálunk erre keresni. Sokfajta megoldás van, szerintem az elmúlt hetekben a kollégáink pont olyan dolgokat hoztak fel, hogy milyen megoldásokat lehet találni bizonyos problémákra, hogy lehet megoldani dolgokat. Amiről én ma szeretnék beszélni, az az, hogy a tudomány vagy a kutatásfejlesztés hogyan tud megoldásul szolgálni. Induljunk el mondjuk onnan, hogy a mi munkánk valahol nagyon mélyen egy természettudományos munka, és a mi problémáink nagy része a természetben, mint nem is tudom miben, természetben, mint természetben keletkeznek, ott vannak, ott élnek az állatok, a növények, az ember is a természet része. Csak egy faktoid, ugye ezt is mondtam, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az az adatmennyiség, amit az emberiség az őskortól 2003-ig megtermelt, az nagyjából 5 exabájtnyi adat, és ma két naponta képződik ennyi. Ez egy, továbbra is nem egészen értjük, meg tudjuk szerintem nagyon sokan, hogy ez mekkora lehetőség, vagy mekkora kihívás, de kétségtelen, hogy az adattudományok, illetve ennek a nagymértékű információnak a feldolgozása, ez ránk vár, nem csak mint hatóságra, hanem akár mint állatorvosokra is. Szóval nekünk ebben a természetben, mint közegben, amiről egyre többet tudunk, egyre több információnk van, egyre több adat áramlik onnan felénk, akár a mezőgazdasági szenzorokból, akár különböző közösségi hálózatokból, vagy akár másból. Ezt meg kell próbálnunk valahogy feldolgozni. És nyilván a lakosság, vagy a társadalom ebben a természetben él, ezzel van interakcióban. Ha most a társadalom része a piac, a vállalkozók, az állattartók, gazdálkodók, az élelmiszeripar maga. Nyilván része ennek a társadalomnak a politika, a saját hibáival és képességeivel. Része ennek a társadalomnak a tudomány, vagy a kutatás, vagy a tudományos intézmények. És nyilván része a hatóság is. És ezek között valahol, amint a természet és a társadalmi szereplők között, a tudomány az, aki leginkább a hidat képezi, és ő próbálja meg lefordítani a társadalmi törvényszerűségeket valami fajta olyan dologgá, amit mondjuk a politika tud használni, tehát döntések születhetnek, ismeretterjesztést tud csinálni, amit a lakosság tud használni. És nyilván valahol, legalábbis a mi szempontunkból, most ezen az ábrán, a hatóság van középen, aki ezekkel az információkkal kereskedik, ha úgy tetszik, és megpróbálja a tudomány, a politika és a fogyasztók között pörgetni az információt, és valahogy azt elérni, hogy a társadalom, tehát a lakosság egészségi állapota, élelmiszer biztonsági érzései azok javuljanak. Ez az ábra is volt már, vagy ezek az ábrák, hogy egy olyan közegben kell boldogulnunk, ahol a lakosság kockázat észlelése az kétségtelenül eltér attól, mint amit mi szakemberek gondolunk egyes kockázatokról, egyes mikrobiológiai vagy kémiai ágensekről. Ezek nem a mi szakterületünket mutatják, hanem más egyéb, mondjuk a rákos megbetegedések, vagy a gépkocsi baleseteknek a valós és a vélt kockázatai. Ez egy általános tendencia, ezen nagyon nincs mit szerintem tárgyalni vagy befolyásolni. Az ember már csak olyan, hogy az érzelmei vezérlik, ezen több évszázadnyi vagy évezrednyi evolúció sem sokat változtatott, és azt, amit közelben magára hatónak vagy szörnyűnek érez, az sokkal magasabb kockázatúnak fogja észlelni, mint azt, ami távoli vagy nem túl ismert. Nyilván ezt nekünk valahogy ki kell használni, vagy legalábbis ehhez a közeghez nekünk alkalmazkodni kell. Az is szerepe a tudománynak, meg a kutatásnak, hogy ezt az információt, amit mi megszerzünk, az valahogy meg kell osztani, a lakosságot edukálnunk kell, viszont az is kétségtelen tény, hogy ez meghaladja sokszor a képességeinket. Egyre több információt, adatot kell egyre rövidebb idő alatt, egyre több szereplőnek szétteríteni értelmes módon, és ez pedig sokszor nem is csak egy gyakorlati kérdés, hogy hogy csináljuk ezt, hanem komoly elméleti kérdés, hogy ilyen mértékű információt hogy lehet értelmesen megosztani. A kutatásfejlesztés, hogy most egy kicsit térjünk át már erre a részre. A kutatásfejlesztésnek egy óriási szelete ugye az az iparban zajlik. Különböző élelmiszeripari technológiák, mezőgazdasági technológiák, maga az állattenyésztésnek vagy növénytermesztésnek a biotechnológiai alapjai, a génmódosítás, a betegségek elleni küzdelem, vakcinafejlesztés, gyógyszerfejlesztések. Ezek mind kutatási témák. Ezekben gyakorlatilag nincs olyan magasan képzett szakember, akit fel ne szívna az ipari kutatásfejlesztési iparág. Ez nem biztos, hogy Magyarországon, de mondjuk nemzetközi szinten ez kétségtelenül igaz. Rengeteg jól képzett, és nem csak szakmájában jól képzett, hanem az adattudományokban vagy informatikában jártas kutatót keresnek, várnak. Azt is el kell mondani ennek kapcsán, hogy a kutatások nagy része számítógép mellett zajlik, és nagymértékű adatok átbogarászásán és nyálazásán alapul. Tehát efelé megy ez a terület is, de kétségtelenül ez egy fontos szempont, akár nektek, mint jövőben végző állatorvosoknak, akár nekünk, mint hatóságnak, ugyanis nekünk ezeket valamennyire ismerni kell, már csak azért is, mert sok olyan új technológia születik, aminek a hatásossága, hatékonysága, az emberi egészségre való hatásáról nagyon keveset tudunk, és nem csak azért, mert hiányoznak az ilyen jellegű kutatások, mert vannak azért szép számmal, hanem azért is, mert a hosszú távú hatásokat nagyon nem tudjuk megbecsülni ezek alapján. Az elmúlt pár, vagy rövid évtizedben, vagy egy-két évtizedben olyan technológiák láttak napvilágot, mint a klónozás, génmódosítás, nanoanyagok használata, amikről egész egyszerűen nincsen hosszú távú tapasztalatunk. Úgyhogy a hatóságok általában le vannak maradva ebben a versenyben. Ez egy általános tendencia, ez nem is csak itt kezdődött, ez már a gyógyszeriparban a 60-as, 70-es években elkezdődött, hogy a gyógyszeripari fejlesztések és kutatások olyan gyorsak voltak, hogy a safety, tehát a biztonsági vagy hosszú távú mellékhatásbeli dolgaikra egyszerűen nem maradt elegendő idő, és már szerették volna használni, főleg daganatos betegségeknél. És aztán az AIDS-nél volt az először, hogy engedélyezték olyan gyógyszereknek a humán használatát, amiről nem volt még egyértelmű bizonyíték a mellékhatásait illetően, viszont a vélt hatásai vagy a hatásai annyival meghaladták ezeket a kockázatokat, hogy elkezdték ezek nélkül, a klinikai vizsgálatok nélkül már betegeknek adni. Ez volt az első ilyen, és azóta ez például a daganatellenes szereknél napi rutinná vált. És nem vagyok benne biztos, hogy az élelmiszerhez biztonság területén is nem ezzel nézünk-e szembe, hogy pár év múlva olyan gyors lesz ezeknek a technológiáknak az alkalmazása, és olyan nagy a haszna, hogy le kell mondanunk bizonyos biztonsági megfontolásokról, hát ez még nyilván a jövő zenéje, de kétségtelenül rajta kell tartani a kezünket, vagy a szemünket ezeken a technológiákon. Aztán van a kutatásfejlesztésnek egy ilyen szürke oldala, ami szerintem gazdaságilag nyilván nagyon megtérül, a különböző új hamisítási technológiáknak a kutatása, ami megint csak hihetetlen kihívás elé állít minket. Nagyon sokszor olyan nemzetközi, jól szervezett hamisítási dolgokkal állunk szembe, ahol maga a hamisításnak a kutatás fejlesztésében annyi erőforrás, ember meg pénz van, amivel még egy ilyen nagy hatóság sem feltétlenül tud versenyezni. Úgyhogy ez is egy csomó izgalmas kérdést vet fel, ez a versenyfutás a szürke oldallal. Ezen gyorsan átugrok. Ha átmegyünk a politikára, és hogy ebben az egész közegben, vagy ebben az egész kérdésben a politikának milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lehet, azt majd szerintem elnök úr meg főátoros úr esetleg elmondják. De kétségtelen az, hogyha a politikáról és tudományról beszélünk, akkor azért van egy nagyon fontos szempont, amit meg kell érteni, hogy a NABIC, mint hatóság és az élelmiszerhez biztonság területén dolgozó állatorvosoknak tisztában kell lenni azzal, hogy ezek a döntések, amiket hozunk, mint hatóság vagy hatósági személyek, akár rövid távon egy egyedi ügy kapcsán, akár hosszú távon stratégiai ügyekben, egy olyan közegben játszódnak, ahol bizonytalan tények, vagy sokszor hiányzó tények vagy adatok mentén kell viszonylag gyorsan döntéseket hozni olyan ügyekben, amiknek általában nagy mértékű vagy hosszú távú kihatásai lehetnek. Ez általában igaz nem csak a NABIC-re, meg az élelmiszerhez biztonságra, hanem minden közigazgatási vagy állami döntésre, és nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon, hogy van egy olyan nem csak belső késztetés, hanem nyilván jogszabályi előírások tömkelege nyom bennünket arra, hogy tények alapján döntsünk, megalapozottak legyenek a döntések, de sokszor nincsen elég tény. Ezt posztnormális tudománynak hívják egyébként, ennek olyan nagy jelentősége nincs, csak vicces a szó. És ebben a közegben kell minden hatóságnak boldogulnia. Ez megint azt jelenti, hogy kutatásfejlesztési oldalról nekünk képesnek kell lennünk arra, hogy módszereket dolgozzunk ki, döntési mechanizmusokat, modelleket, algoritmusokat, akármit, illetve adatokat kell gyűjtenünk, hogy ez a több bizonytalan környezetben azért valamennyire bizonyos döntéseket lehessen hozni. Ami még fontos szempont lehet, főleg ha valaki külföldön képzeli el a jövőjét, hogy különböző országokban, főleg történelmi intézményszervezési, jogi, politikai okokból, de nagyon eltérő mechanizmusok működnek arra, hogy a tudást hogyan kezelik, hogyan szerzik meg a tudást, hogyan finanszírozzák a kutatásokat, hogyan alakul ki a társadalomban is egy tudásszint, mennyire vonják be a lakosságot különböző döntésekbe, mennyire népszerű a tudomány, mint mondjuk terület vagy munkahely, mennyire próbálják meg nyíltan a vitákat megoldani, vagy nem nyíltan, mi a viták feloldásának a mechanizmusa, és ilyen módon szinte minden országban más a szerepe és a helye a tudománynak, illetve ami még érdekesebb, hogy ugyanazokon a tényeken vagy adatokon alapulóan tök más következtetésre tudnak jutni egyes tagállamok. És ugye ez egyrészt fakad az előzőből, hogy óriási a bizonytalanság, és ebben a posztnormális tudományterületben ez simán elképzelhető, hogy ugyanazokból az adatokból más következtetésekre jutsz. Másrészt meg ugye egy Európai Unióban, ahol a 28 tagállam próbál meg egyfelé haladni, ez azért nem egyszerű így, hogy mindenki más következtetésekre jut. Ebből aztán egy csomó vita is van, vagy lehet bizonyos kockázatok megítélésével kapcsolatban, ami valahol egy tök normális dolog, másrészt meg nagyon nehéz akár a lakosságot megnyugtatni, vagy akár helyes döntésekre jutni, vagy akár helyes kockázatkezelési eszközöket bevezetni, hogyha ez az egész ennyire bizonytalan. Hogy miért beszélünk hatóságként kutatásfejlesztésről, ez alapvetően egy nagyon nagy kérdés, és talán mind a mai napig nem is teljesen elvart. Ugye a NEBIH, mint hatóságnak van egy klasszikus hatósági szerepe, ami folyamatosan átalakulóban van, de általában igaz az, hogy a tagállami ilyen központi hatóságok, hát ők a bizonyos értelme a jog őrzői, másodfokú hatóságként bizonyos döntések felülvizsgálatát csinálják, útmutatásokat, iránymutatásokat adnak a helyi hatóságnak, terveket készítenek, és a többi. De mindezek mellett, a klasszikus hatósági szerepek mellett egyre inkább előtérbe kerül egy másfajta szerep. Az egyik az ilyen valamifajta tudásközponttá válás, bármit is jelentsen, ez egy nagyon elcsépelt szó már manapság, de mégiscsak arról van szó, hogy mondjuk egy NEBIH szintű szervezetben annyi szakember dolgozik együtt, annyi ideje, hogy csomó tudás, információ, adat birtokába jutottunk, ami értékes. Értékes a vállalkozóknak, értékes partnerszervezeteknek, értékes külföldi szervezeteknek, a fogyasztóknak, nagyon sok mindenkinek, és alapvetően ezt a információt, meg tudás halmazt kellene valahogy úgy megosztani, hogy mind a vállalkozók profitáljanak belőle, olyan értelemben, hogy egyre jobb termékeket gyártanak, mind a fogyasztók, hogy tudatosabbak lesznek, mind a partnerszervezetek, ahogy értsék, hogy mit csinál a NEBIH. Tehát van egy ilyen tudásközpontbeli szerepeltolódás, ami azt jelenti, hogy a korábbi hatósági feladatok mellett, vagy helyett információ brókerkedünk, adjuk, veszük az információt. A másik pedig a kutatásfejlesztés. Alapvetően van egy olyan igény a társadalomban, hogy valaki mondja már meg, hogy mi legyen. Ez egy régi örökség, valószínű a II. Világháború utáni kommunista rendszerből fakad, hogy a közép-kelet-európai országokban nagyon szeretik, hogyha az állam megmondja, hogy mi legyen és hogyan viselkedjen akár a lakosság, akár a vállalkozók. De alapvetően nem ez a fő érdek, vagy fő szempont amellett, hogy az állam végezze ezeket a tudásközpont feladatokat, vagy a kutatásfejlesztést. Azon nagyon el lehet vitatkozni, hogy mi az állam szerepe, én most nem biztos, hogy az Általános Tudományi Egyetem a legjobb hely erre, de mégis annyit azért el lehet mondani, hogyha megnézitek, hogy az elmúlt évtized, vagy két évtized nagy fejlesztései, ami nem állategészségügy, vagy élelmiszer, ipari tárgyúak, de mondjuk az internet, az okostelefonok, vagy akár a Facebook, vagy akármire gondolunk, ami nagyon megváltoztatta a világot, az ezek mögötti technológia nagy része mögött állami pénz áll. Tehát az internet az egy állami kutatás volt Amerikában, az okostelefonoknak a érintőképernyője állami kutatás volt, a GPS és a műholdrendszerek állami kutatások, méghozzá azért, mert ezek legalábbis alapkutatás szintjén olyan nagy kockázatokat hordoznak, hogy nincs az az épeszű befektető, aki erre pénzt adna. Ebben nincs megtérülés, rengeteg bukott projekt van. És általában az államok azok, akik azért, hogy vigyék előre a világ dolgait, beruháznak teljesen bizonytalan alapkutatásokba, mint a legnagyobb befektetők. Nagyon sokszor persze az államot azért hibáztatják is, hogy milyen rossz befektetéseket tesz, mert nem vesz ki belőle pénzt, hanem csak beletesz. De mégis ez a helyzet. És ilyen értelemben a NEBIH-nek, mint az állami szervek, egy kis, vagy az állami szervek közül egy közepes szervezetnek, van szerepe abban, hogy mik azok a kutatási irányok, amiket érdemes támogatni, mik azok, amiket csináljanak a vállalkozók, mert nekünk abban stratégiai érdekünk van, hogy olyan irányú kutatások szülessenek. Tehát mik azok a kutatások, amiket a NEBIH-nek kell megcsinálni, mert nem fogja más megcsinálni, mert nem lehet belőle pénzt kivenni, mert mondjuk a kutatásnak az eredménye egy, nem tudom, kevesebb megbetegedés bizonyos kémiai veszélytől, és igazából a vállalkozóknak ez önmagában nem érdekel, hogy feltétlenül ilyen kutatásokat finanszírozzanak, erre biztosan állami pénz kell, vagy állami ösztönzés arra, hogy olyan dolgokat kutassunk, ami nem közvetlenül profit termelő. Alapvetően ebben a közegben, amit még el szerettem volna mondani, az, hogy mi az, amit tudományos vagy kutatásfejlesztési oldalról szeretnék nektek átadni, mint követendő példát, vagy mint teendőket. hogy a tudomány helyét vagy szerepét mondjuk egy állami, ilyen közigazgatási szervezetnél vagy cégnél helyesen lehessen betölteni. Na, ez egy jó hosszú körmondat volt. Az egyik az, hogy alapvetően van egy olyan paradigma, ami mind a mai napig hat, és sok szempontból igaz is, hogy a tudományosan alátámasztott dolgok, és azon belül is a hardcore adatokkal alátámasztott bizonyítékok azok, amik alapján egy döntést meg kell hozni. Gondolok én arra, hogy mondjuk akár a jelenlegi EU-s és hazai szabályozás is abba az irányba tol minket, hogy az egészségügyi kockázatokat vegyük figyelembe, ez van mindenhol előírva, a humán egészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi kockázatokkal foglalkozunk, és az alapján hozunk döntéseket. De van egy csomó olyan kérdés, ami nem ide tartozik, hanem etikai, szocioökonomiai, gazdasági kérdés, amiket nagyon nehéz belehozni ebbe a döntési mechanizmusba, hogy mondjuk, nem tudom, a szalmonella okozta megbetegedések a fontosabbak-e, vagy bizonyos állatvédelmi kérdések. És ugye itt etika ütközik állategészségügyel, élelmiszerbiztonsággal, és hogy ezt egy keretrendszerbe hogy lehet vizsgálni, ez nem egyszerű. De van rá példa, és a nemzetközi tudományos közvélemény is egyre inkább abba az irányba halad, hogy az a tudomány, ami nem veszi figyelembe az ilyen puha tudományokat, az nem is igazán tudomány. És az ilyen etikai és hitviták, azok igenis részei a tudományos gondolkodásnak, részei valahol a hatósági döntéshozatalnak is. Persze nem szabad nagyon belepörögni és nem döntést hozni, aztán a legrosszabb, de valahogy ezt át kell lépni. És ugye az egyik ilyen kezdeményezés az az, hogy legyen a tudomány nyitott, osszuk meg az adatokat, hiszen állami pénzből működünk, az itt keletkező adatok és információk publikusak, kvázi, hiszen az adófizetők vagy a vállalkozók fizetnek érte valahol. Osszuk meg, és bárki kutathassa ott az adatbázis, és akkor bárki vonjon le belőle következtetéseket. Ez olyan értelemben nem kérdés, hogy ez fog történni, hogy mind Amerika, mind az EU nagyon elkötelezett most emellett, úgyhogy előbb-utóbb ebből valóság lesz. Az, hogy milyen formában, vagy hogyan, vagy milyen megkötöttségekkel, nyilván nem lehet cégneveket csak úgy kiadni, nyilván ezek ilyen anonimizált adatok lehetnek csak, de minden esetre ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugyanígy a Citizen Science-nek nevezett kezdeményezés, ami azt jelenti, hogy vonjuk be az állampolgárokat a tudományba és a hatósági döntéshozatalba, elemezzen bárki kedvére, és majd a jó ötleteket, azokat felhasználjuk. Erre is van kezdeményezés, még nem a mi területünkön, de nem tudjuk, hogy ilyen szempontból mit hoz a jövő. A másik, amit kutatásfejlesztés területén lehet csinálni, és valószínű kell is, az az, hogy egyre és másra újabb és újabb módszertanokat lehet használni döntéshozatalra, hogy minél jobb döntéseket lehessen hozni. Ezek közül van, amit már használunk, van, amit elkezdtünk használni, van, amit még nem használunk, de más hatóságoknál látunk rá példát. Talán ezek közül, ami érdekes lehet, hogy a játékelmélet, amit Amerikában az adóhatóságnál használnak annak az előrejelzésére, hogy ki lehet az a vállalkozó, aki nem annyira együttműködő, és hogyha ő tudja, hogy mi tudjuk, akkor ő hogy fog lépni, illetve ha nem tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő tudja. Tehát ezeknek a kérdéseknek a boncolgatása, nem tudom, hogy el fogunk-e ide valaha jutni, de ez egy érdekes felvetés, ugye a pszichológiai, szociológiai kutatásoknak vagy alkalmazásoknak a használata, főleg a hamisítás és csalás terén, ott ugyanis nem a természettudományos alapelvek érvényesülnek, hanem ott bizony kőkemény gazdasági, meg pszichológiai, meg szociológiai háttere van annak, hogy melyik vállalkozó lesz az, aki csaló lesz, és melyik, aki nem. És a többi. Amit én most elhoztam nektek, hogy nagyon gyorsan csak bemutassam, hogy végigszaladjunk rajta, hogy legyen egy példa is, hogy mi az a kutatás, ami több szintéren is zajlik, jelen pillanatban évigben, az a hálózatkutatás lesz. Pár diába szeretnék rajta áthaladni, vagy átszaladni. A hálózatkutatás az azoknak a dolgoknak a kutatása, amik valahogy hálózatba kapcsolhatók egymással. Ez lehet emberek hálózata, lehet vállalkozók hálózata, lehet sejtek hálózata, nagyon sok fajta hálózatot tudunk vagy ismerünk. Ami érdekes bennük, hogy a legtöbbjük nagyon hasonlít egymáshoz, függetlenül attól, hogy milyen hálózatról beszélünk, és hogy maga a hálózat, attól függetlenül, hogy ez minek a hálózata, nagyon hasonlóan viselkedik bizonyos külső behatásokra, és tökre jól előre lehet jelezni, hogy mi fog történni a hálózatban, hogyha mondjuk kiveszünk egy csomópontot, vagy elindítunk benne egy ágenst, egy vírust. Úgyhogy ez egy viszonylag kúráns kutatási terület, ami konkrét alkalmazás már van. Ugye az egyik az, hogy országokat próbálunk hálózatba kapcsolni kereskedelmi kapcsolatok alapján, élelmiszerlánc, rengeteg termék cserél gazdát, importálódik, exportálódik, és az országokat szépen össze lehet kötögetni, és meg lehet állapítani, hogy kik azok az országok, akik központi szerepet töltenek be a hálózatban. Például Európában alapvetően, bár ebből az ábrából nem biztos, hogy ez olyan szépen látszik, de a holland-német gazdasági kapcsolat az a legkritikusabb, és hogyha ott bármi történik, annak lesz a legnagyobb hatása Európa vagy a világ élelmiszerbiztonságára. Ez több szempontból érdekes, egyrészt nagyon sok minden alá is támasztja ezt, hiszen a legnagyobb ilyen élelmiszer eredetű problémák vagy kitörések azok jellemzően ezen a környéken történtek, akár csak a német E. coli vagy a dioxin botrányra, hogyha gondolunk. Másrészt ez ugye előre vetít egy olyan kérdést, hogyha itt ennyire globalizált dolgokról van szó, és itt mondjuk országok relációjában meg tudunk állapítani kritikus gazdasági kapcsolatokat, akkor milyen olyan felügyeleti lehetőség van, amivel tudunk élni? Nem sok egyébként, de hát nyilván ez is egy olyan kérdés, ami majd lehet, hogy a jövő hozza meg erre a választ. Ami valahol fontos, hogy nekünk feladatunk részben az is, hogy ezt a hálózatot megőrizzük. Egy nébiknek, egy hatóságnak és a benne dolgozó állatorvosoknak feladata az, hogy ez a hálózat ne essen szét. Hogyha szétesik ez a hálózat, akkor nyilván ez különböző élelmezés biztonsági vagy ellátásbeli problémákhoz vezethet, illetve tökéletes táptalaj maga a hálózat szétesés, vagy tökéletes lehetőség szándékos cselekményeknek. Mint mondtam, ezek a hálózatok nagyon hasonlóak egymáshoz, függetlenül attól, hogy miből állnak, és nagyon hasonlóan reagálnak. Hogyha véletlenszerűen okozunk benne egy hibát, akkor azzal szemben viszonylag jól ellenállnak. Tehát ha véletlenszerűen kiválasztunk egy csomópontot, kivesszük, vagy véletlenszerűen elindítunk benne egy ágenst, akkor viszonylag ellenálló az ilyen külső behatásokkal szemben, és ez bármelyik hálózatra igaz. Ha viszont tudjuk, hogy melyik csomópontot kell támadni, akkor meg nagyon hamar össze tudnak omlani. És nyilván ez egy olyan szempontból veszélyes gondolatkísérlet, hogy mi az, amire lehet számítani ilyen szempontból. Már elhangzott korábbi előadásunkban is, Helik Ferenc kollégánktól, aki az élelmiszerterrorizmusról beszélt, hogy alapvetően ez egy nagy kérdés, hogy miért nem történt még meg eddig egy olyan eset, ami megtörténhet bármikor. Nyilván a hálózatkutatás az mindenkinek a kezébe lehet veszélyes fegyver, meg egy lehetőség arra, hogy megelőzzük, de minden esetre ez egy reális veszély, amire fel kell lenni készülve. A másik potenciális kutatási irány, ez nem az országok, hanem a vállalkozásoknak a hálózatának a feltérképezése, ami jelenleg több szempontból nem megvalósítható, bár teszünk rá kísérletet, hogy mégiscsak legyen olyan adatbázisunk, amiből össze tudjuk kötni egymással a vállalkozókat, de jelen pillanatban az egyetlen lehetőség arra, hogy legyen ilyen hálózatunk, az egy olyan előírás, amit egy Európai Uniós jogszabály tartalmaz, hogy kötelező egy lépést előre és egy lépést hátra nyomon követni a vállalkozónak a saját termékeit, tehát hogy kitől vásárol és kinek ad el. Viszont sajnos nincs olyan kötelezettség, hogy mindezt valamilyen értelmes adatbázis formába tegye, ez lehet egy kockás papíron, egy Excel táblázatban, akármiben. Viszont a jövő itt is abban az irányba mutat, hogy ebből is majd a közeljövőben, vagy a távoli jövőben, de mégiscsak elektronikus adatok lesznek, és akkor elemezhetővé válik a vállalkozások hálózata is. Amit viszont jelen pillanatban is csinálunk a nébikben, ezzel egy kicsit rokon dolog, de az állatoknak ugye van az egységes állatjelölés, a marháknak a füljelzője és azzal kapcsolatos NAV szám, illetve az NR rendszer, amiben minden egyes szarvas marhának az életét végig tudjuk követni születésétől a haláláig, hogy mikor, hol, melyik áttartott telepen járt, hol vágták le, és a többi. Ez egy olyan adatbázis, ami tökéletesen alkalmas ilyen hálózatkutatási feladatokra. Ezzel bebizonyítottuk ezzel az adatbázissal, hogy ez is egy olyan hálózat, mint az összes többi, ami azért egy fontos dolog, tehát hogy ebben bizony, hogyha konkrétan ki akarunk venni egy csomó pontot, és tudjuk, hogy melyiket akkor össze tud omlani, meg tudtuk határozni, hogy mik a kritikus tenyészetek, áttartó telepek, vágóhidak, mik azok, amik picik ugyan, tehát nem forgalmaznak sok állatot, nem átrajzunk sok állat, mégis kritikusak olyan szempontból, hogy összekapcsolnak két országrészt egymással például, és ide fokozottan írtunk ki ellenőrzéseket, hogy biztosak legyünk abban, hogy ezek a állattartó telepek többé-kevésbé rendben vannak. Illetve a következő lépésként most azt tervezzük, hogy különböző járványügyi terjedési modellekkel ötvözzük, és azt próbáljuk meg szimulálni, hogy bizonyos feltételezett járványok esetén hogy terjedne a járvány ezen a hálózaton. Nyilván ez attól függ, hogy milyen megbetegedésről van szó, hogy vektor terjeszti-e vagy nem, hogy közvetlen érintkezés, hogy ragályfogó tárgyak és a többi. De minden esetre ez egy most előtérben lévő kutatásunk, és mindez azt a célt szolgálja, hogy próbáljunk meg jobban előrejelezni, hogy mi történhet mondjuk egy ilyen szarvas-marha relációjában a magyarországi állattartó telepeken. Hogy ez mennyire precíz tud lenni, arra csak egy példa, igaz ugyan, hogy ez humán hálózatokon csinálták Amerikában, mobiltelefon használati adatok, illetve Facebook, Twitter használati adatok alapján fölrajzolták az amerikai lakosság hasonló hálózatát, és ott megpróbálták előrejelezni, hogy ki, mikor, hol lesz, és ez több mint 90%-os pontossággal sikerült is, ami elég riasztó, nyilván a nagy testvér mindenkit figyel, viszont egy borzasztó jó lehetőség is, hogyha ezt átfordítjuk mondjuk állatokra, akkor igenis előre lehet jelezni, hogy egy állat mikor, hol lesz, és mondjuk egy potenciális járványveszélyes helyzetben ez egy rendkívül értékes információ tud lenni. Ami egy még izgalmasabb kérdés, hogy át lehet-e forgatni ezt a tudást mondjuk a fogyasztókra, hiszen ebbe a komplex hálózatba, ahol keletkeznek az élelmiszerek, eljutnak a boltokba, ott a fogyasztók megveszik, és utána átkerül egy fogyasztói hálózatba, ahol a család megeszi ezt az élelmiszert, barátoknak adnak belőle, és a többi. És hogy ebben a két hálózatban vajon ezt a terjedést tudjuk-e szimulálni, illetve az egész hogy működik. Ugye egy emberről emberre terjedő nem élelmiszeres járvány esetén viszonylag könnyű a dolog, hiszen csak fel kell vázolni ezt az emberi hálózatot, és ott vizsgálni a terjedést. Az élelmiszerlánc eseményeknél meg hát tipikusan az van, hogy egy élelmiszer közvetít valamit, ami aztán átkerül erre a humán hálózatra, és hogy ennek a nyomon követése, ez egyáltalán nem olyan evidens. Ugye volt egy, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, pár éve egy eset Németországban, a német E. coli járvány, ahol hosszú-hosszú ideig nem tudták azonosítani, hogy melyik élelmiszer az, ami terjeszti az enterohemorrágiás E. coli. És ugye felmerül az a kérdés, hogy mondjuk hálózatkutatás tud-e segíteni ilyen esetekben, amikor azt sem tudjuk, hogy mi az élelmiszer, azt tudjuk nagyjából, hogy kik a betegek, meg hogy mi az ágens, de hogy ez hogyan terjed, és hogy sikerül a fertőző forrást ez alapján azonosítani, az egy nagy kérdés. Akkor nyilván nem sikerült, akkor még talán a hálózatkutatás nem is volt annyira fejlett, mint most. Viszont utólag, megpróbált, persze így könnyű egyébként, tehát utólag, amikor már tudjuk, hogy mi volt a forrás, de utólag megpróbálták a betegeknek a különböző banki tranzakciós adatait összekötögetni, és úgy tudták viszont, vagy tudták volna azonosítani, hogy hol mit vásároltak, és mi az a legvalószínűbb pont, vagy fertőzési forrás, ami okozta a megbetegedést. Nyilván ez egy utólagos kísérlet, az nem egészen olyan, mint amikor előre megjósol valaki eseményeket, de például ugye a szintén pár éve Amerikából induló sertés influenza H1N, egy influenza törzs kapcsán készültek ilyen előrejelzések, és azok sokkal pontosabban jelezték előre, hogy fog terjedni az a humán járvány, mint a klasszikus járványügyi terjedési modellet. Szóval ilyen értelme nagy potenciál van benne, illetve amit még tervezünk közeljövőbe kiterjeszteni ezeket az elemzéseket a terrorizmus vagy a szándékos károkozás területére, ahol szintén, mint kritikus infrastruktúrák, ezek a kritikus vállalkozások, akik vagy nagyok, vagy olyan terméket állítanak elő, ami sok szempontból fontos, mondjuk a magyar lakosság vagy gazdaság szempontjából, azoknak a hálózatkutatási felmérését tervezzük, illetve a kockázat elemzését, ami részben nagyon más, mint a sima elemzéseink. Ugye itt megint csak arról van szó, hogy mondjuk még egy sima élelmiszerlánc biztonsági szempontból a hústermékek azok általában kockázatosnak minősülnek, mert hogy állati eredetű, sok fogyasztóhoz elér, és hogyha van valamilyen olyan zónózis, ami ezen keresztül terjedhet, akkor a sok embert vagy sok emberre lehet hatással. A bioterrorizmus esetében ezek általában nem túl magas kockázatúak, mert az áttartó, vagy pontosabban a vágóhídjaink állatorvosi felügyelet alatt vannak, ezek zárt létesítmények, hogy azért nagyon nehéz bekerülni és bejuttatni valamilyen olyan anyagot, ami káros lehet. Ellenben az olyan termékek, amikre nem nagyon figyelünk oda, ömlesztett krumpli, ömlesztett gabona, ivóvíz, tehát a nagy mennyiségű, nem felügyelt, könnyen hozzáférhető termékek viszont sokkal kockázatosabbak ilyen szempontból, és ezeknek az elemzése, kutatása, előrejelzése megint csak valahol a mi feladatunk. Szóval, nem sokára be kell fejeznem, szóval az új módszerek alkalmazás az nyilván megint egy olyan terület a NABIC-ben, ami nem olyan régen indult, elkezdtük csinálni, aztán rájöttünk, hogy ehhez nagyon nagy mértékű tudás kell, nagyon sok informatikai eszköz kell, nagyon sok adat jellegű tudás kell, ami nem mindig áll rendelkezésre. Szeretnénk egyébként, hogyha minél több állatorvos is tudna ezeken a területeken dolgozni, de sajnos van egy olyan tendencia, hogy az állatorvosok nagy része óckodik a számítógéptől, úgyhogy van itt ebben egy nagy szakadék, amit valahogy be kell játszanunk a jövőbe, de minden esetre ez elkezdődött. Ami szintén fontos, hogy hogyan kommunikáljuk a döntéseinket, az elemzéseinket a politika, a vállalkozók, a lakosság felé. Én nagyon nem akarok belemenni, milyen a tudomány kommunikációnak a fontosságába, viszont kétségtelen tény, hogy meg kell próbálnunk, pontosan kétségtelen tény volt még pár évvel ezelőtt, hogy meg kell próbálni minél inkább egyszerű nyelvezetet használni, és úgy átadni a tudást. Ez nagyon jó, egészen addig, amíg egyszerű problémát kell megmagyarázni valakinek. Sajnos a problémáink nagy része nem ilyen. Összetett problémáink vannak, nincs rá egyszerű válasz, és ezt nagyon sokszor a döntéshozók nem hajlandók elfogadni. Ez egy nagy felelősség, hogy hogyan tudsz úgy kommunikálni, hogyan tudsz komplex és bonyolult dolgokat átadni, hogy annak legyen valami hatása. Ez csak egy példa, hogy különböző anyagok koncentrációját megmérjük, és akkor közlünk egy ilyen adatsort a döntéshozóval. Vagy mellé rakjuk a mérési bizonytalanságot is. Vagy még mellé rakjuk az összes mért értékünket is. És ez alapján meg már biztos, hogy mindenki elveszett, és fogalma nincs, hogy melyik az az anyag, ami a leginkább veszélyes vagy kockázatos, mi az, amit végül is a legmagasabb koncentrációban mértünk, és mit is jelent ez az ábra. Ettől függetlenül van abban felelőssége az ilyen jellegű kutatást végzőknek, vagy akár az állatorvosoknak, vagy azoknak a laborszakembereknek, akik ilyen méréseket készítenek, hogy hogy lehet döntési alternatívákat feltállalni a döntéshozóknak, és azt mondani, hogy nézd, attól függ, hogy mi a kérdés, vagy mi a cél, erre ilyen, vagy olyan, vagy amolyan választ tudunk adni. És persze utána nyilván, ha már van egy konkrét döntés, azt lehet jól kommunikálni, vagy rosszul kommunikálni, de meg kell érteni, hogy a problémáink nem egyszerű problémák, és nincs is rá egyszerű igen-nemes válasz. Persze a végén úgyis egy ilyet kell hozni, de legalább a döntéshozata a legtöbb szintje alatt, vagy a döntéshozata egész folyamatában, tudatában kell ennek lenni. A következő, amit mint jó tanács szeretnék átadni minden jövőbeli állatorvosnak vagy kutatónak, hogy A tudományt, a nem tudománytól talán azt különbözteti meg, hogy a tudománynak elvileg nyitottnak kell lennie saját maga kritikájára. Ez valahol ez a tudomány lényeg, hogy mindig megkérdőjelezzük azt, amit már tudunk, újra mérjük, új koncepciókat találunk ki, újra ütköztetjük a régi tapasztalatainkat, és hogyha nem egyezik, akkor bizony fel kell adni a régi elveket. Ez sok elköteleződést kíván, meg tényleg nyitottságot a kritikára, meg az önkritikára. És nyilván egy hatóságnál ez nem is mindig veszi ki jól magát, itt megint van egy ütközés a tudomány, meg a hatóság mindennapjai között. Nyilván egy hatóság nem akarhatja azt, hogy minden nap megkritizálja a saját döntéseit, és újra és újra bizonytalanságot támaszt a jogalkalmazók felé, vagy a vállalkozók felé. A saját magunknak belül, a névihen belül bizony nyitottnak kell lenni arra, hogy újra gondoljuk a dolgokat, biztos, hogy jó ez, nincs-e valami másik módszer, van-e másik modell, ami jobban magyarázza a dolgokat, hozhattunk volna jobb döntést, vagy nem. És ez egy ilyen mindennapi tépelődés vagy rágódás, igenis, a tudomány meg a kutatás fejlesztés része. Nyilván az a jó, hogy egy hivatal képes erre, vagy képes tud lenni erre, és ez nem egy egyszerű folyamat, nyilván hosszú idő szükséges ehhez. És nyilván a végén ennek a nagy tudományosságnak, meg a kutatásfejlesztésnek ott van az, hogy valamilyen döntést kell hozni, és valahogy kezelni kell azokat a felmerülő kockázatokat, amiket azonosítottunk, vagy kielemeztünk, vagy kikutattunk, és a vége az, hogy igen, a vállalkozónál bizonyos intézkedéseket kell bevezetni, akár ellenőrzés, mintavétel, vagy a vállalkozót rászorítani valami új módszer, eszköz, jogszabály betartására, bevezetésére. Ezt nem tesszük meg, akkor az egésznek semmi értelme nem volt. És hogyan tud összekapcsolódni a kutatásfejlesztés meg a hatósági döntéshozatal? Ez egy tök külön kutatott tudományterület, hogy hogy megy át a science a policy-be, és hogy ennek milyen lehetséges módszerei, meg lehetőségei vannak. Amit érdemes ebből megjegyezni, az, hogy ez egy iteratív folyamat, tehát újra és újra egy ilyen ciklikusan, vagy ilyen pingpong labdaként ide-oda pattogó dolog, hogy a hatóság megmondja, hogy mi az a fehér folt, amire szeretne választ kapni, mi az a kutatási kérdés, a tudomány szállít rá valami magyarázatot, de ez egy folyamatos párbeszédet igényel, és ide-oda kell pattogtatni folyamatosan a labdát, míg a végén valamilyen döntés születik. Nyilván nem nagyon akarok döntés elméletekbe belemenni, de ez egy nagy probléma a mindennapokban, hogy egy hatósági döntéshozatalban, és itt most nyilván nem a mindennapokat értem, amikor egy ellenőrzés történik, hanem a nagy vagy stratégiai dolgokban, de ezt az oda-vissza pattogtatást, ezt mindenkinek tanulnia és gyakorolnia kell, ami annyit jelent, hogy bármilyen pozícióban is dolgoztok az élelmiszer biztonság területén, mondjuk, arra nyitottnak kell lenni, hogyha tudományos oldalon vagy, hogy mit mond a hatóság, mert fontos dolgokat mond, és ő a megrendelő. Ha a hatóság oldalon vagy, akkor meg folyamatosan nyitottnak kell lenni arra, hogy tudományosan másképp közelítenek hozzá emberek, más válaszokat adnak, mint amit mondjuk számítottál, és hogy tudod ezt behozni a döntéshozatalba, ami nyilván nem egyszerűsíti a dolgokat. Úgyhogy én nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani. Itt a végén sajnos csak angolul találtam meg ezt az idézetet, pedig ez egy jó könyv. A betegségek betegségein, daganatokról vagy rákdiagnosztika fejlődéséről szól, aminek pésson az a lényege, hogy a tudomány egy olyan kirakóshoz hasonlít, aminek ilyen tök hirtelen világosodsz meg, tehát nem egy ilyen felépített dolog, hogy egyre többet látsz meg egy dologból, hanem egyszer csak minden a helyére kerül. És nyilván ez a szépsége a dolognak, de a Nébih ilyen szempontból nem biztos, hogy a legtudományosabb intézmény, nem egy kutatóintézmény, ez egy központi hatóság, viszont azt szerettem volna nektek megmutatni, hogy ezen a területen akár, tehát állatorvosként ezen a területen, akár a hatósági oldalon, akár a vállalkozói oldalon, akár kutatóintézetekben, de rengeteg olyan kutatási kérdés van, amivel lehet és érdemes is foglalkozni, és alapvetően még akár a Nébihben is felmerülhetnek olyan problémák, amikre a kutatás adja meg a választ, legalábbis bizonyos keretek között. És nyilván elindultunk ezen az úton, hogy a Nébih egyszer majd, nem azt mondom, hogy nagyon jelentős, de a maga területén, az élelmiszer biztonság felügyelete területén egy elismert, hát nem is kutató hely, de kutatásokkal foglalkozó hivatal legyen. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani, ezzel vezetem fel elnök úr előadását, úgyhogy majd fogadjátok őt szeretettel, köszönöm szépen. Én itt leszek a végéig, hogyha bárkiben bármilyen kérdés felmerül, akkor jól kérdezzetek. Köszi. És szerintem...